Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 65. Zsoltár első versének éneklésével. A 65. Zsoltárnak az első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen! Elfoglalva, dicsérjük tovább Istent, és hívjuk segítségül az ő nevét, a 234. számú dicséretet énekelve. A 234. számú dicséretünk így kezdődik, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Huszonkilencedik úrnapja. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor? Nem. Mint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga. Ugyanúgy az űrvacsorában sem válik a kenyér magává, a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek? Pál apostol pedig ugyanazt, a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek. Nagy oka van annak, hogy Krisztus is így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy mint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több a látható jeggyel és záloggal bizonyossakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részesévé váljunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy e szent jegyek az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mint hogy mi magunk szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a Máté szerinti evangéliumból, az evangéliumnak a 21. részéből, a 33. verstől kezdve, a rész végéig, a 46. versig így. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szület ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, hogy milyenk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Rosszért, rosszal fizetve, elpusztítja őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására, hívó szavára, imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből összegyűjtöttél bennünket a te házadban. Köszönjük a megtartott életünket. Köszönjük, hogy ügyes-bajos dolgainkban mindig ott voltál velünk, de nem csak akkor, amikor hívtunk, hanem mindig gondoskodtál az életünkről. Köszönjük, hogy a nehézségekben mellénk álltál, a küzdelmekben sem voltunk egyedül. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy olyan hatalmas Isten vagy, mégis lehajoltál a mi kicsinke életünkhöz, hogy mellénk álljál, elhívjál, megváltsál, és a tieid lehessünk. Urunk, köszönjük, hogy értjük a te igédnek a szavát. Köszönjük, hogy szent lelked által meg tudsz szólítani, és meg is akarsz szólítani bennünket. Köszönjük, hogy milyen kis ez az üzenet, az örömhír, hogy az Úr Jézus által megváltottál bennünket, és mi a gyermekeid lehetünk. Kérünk, jöjj és légy közöttünk, szent lelked által hagy szenteljünk igazi vasárnapot most. Hadd lehessem a te igéd által, ami szívünk igazán a tiéd, és hadd lehessen egyre inkább az életünk minden területe olyan, amelyben te vagy az Úr. Urunk Istenünk, kérünk, áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket, szólíts meg mindannyiunkat a te igéd által. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 118. Zsoltárnak énekeljük a 11. verstől kezdődő szakaszát a 13-ig. Kicsit szokatlan módon több verset fogunk énekelni, ezért kérem, hogy a gyülekezet ezt leülve énekelje. A 118. Zsoltárnak a 11., 12. és 13. verseit fogjuk Isten igéjére és az ige hirdetésére készülve énekelni. Ki fog derülni, hogy miért ezeket az énekeket. A 11. vers így kezdődik, e kő, amit a házépítők ítéltek megvetendőnek. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, abból most a Máté szerinti evangélium 21. részéből 42. verset olvasom újra. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, bizonyára a legtöbben ismerjük ezt a példázatot, a gonosz szőlőmunkásoknak a példázatát. Jézus már Jeruzsálemben van, tudjuk, hogy az első három evangélium, ahogyan elmondja Jézus történetét, az élet története végén érkezik Jeruzsálembe, bevonul virágvasárnap a városba, és aztán utána virágvasárnaptól egészen nagypéntekig ott tartózkodik, ugye nagypénteken feszítik keresztre, és nagycsütörtökön fogják el, és ez a példázat egy ebben az időszakban elmondott példázat. Maga a üzenete, a végkimenetele, amit Jézus megjósol, azt, hogy őt fogják majd megölni azok, akik hallgatják őt, erre is utal, ezért is fontos látni, hogy mikor hangzik el. A példázat, amit Jézus elmond, egy ismerős történet lehetett azok számára, akik hallgatták. Mert maga a szőlő és a szőlőskertnek a története is ott van benne Izraelnek a történetében. Nem pont erről szól, de a szőlő és a szőlőskertnek a fontossága, hogy mennyire szerették, talán ismerős az Ószövetségből a Nábót szőlőjének a példázata, amikor Nábót megöletésével szerzi meg a király és a felesége a szőlőt, mert annyira tetszik neki. Ez a jézusi példázat valószínűleg ismerős lehetett az eleje a hallgatóság számára, hiszen Ézsaiás próféta is mond egy hasonló példázatot, egy hasonló történetet. Ott is ugyanezek a lépések mennek végig, egészen odáig, hogy megépül, elkészül a szőlő, úgy, ahogy kell, csak hogy ott utána arról van szó, hogy az eredményt keresi azen a szőlőn, Izraelen, a gyümölcsöt keresi Isten, és azt nem találja. Ezen a vidéken szokás volt szőlőt telepíteni, és szőlőt művelni, bort készíteni. Nem olyan idegen ez tőlünk, Magyarországon is sok borvidék van, és ezek a borvidékek híresek, és sokan gazdálkodnak, és művelnek szőlőt, és hát a magyar bor az egyik kedvencünk talán sokaknak. És amikor azon a területen is előfordult még olyan is, hogy valaki, aki nem is ott lakott, vett ott, akkor is volt már ilyen egy ingatlant, egy szőlőt, vagy egy területet, és betelepítette. Általában lépcsős műveléssel művelték, ilyen teraszos műveléssel a szőlőt, és úgy készült, ahogy itt le van írva, nyilván elvitték a köveket, mert köves talaj van, telepítették a szőlőt, aztán be kellett keríteni. Ez a bekerítés, ez a tolvajok és a mindenféle egyéb dolgok miatt volt szükséges. Őrtornyot építettek a szőlőben. Nem tudom, hogy ma hogy van, ahol én születtem, de szoktam mondani, hogy az ott valahol a bortermelés lehetőségének a határán, vagy azon is túl van már, ott is volt egy szőlődomb, Tetenke volt a neve, és amikor jött a szőlőtermés ideje, akkor fogadtak egy csőzt a gazdák, hogy vigyázzon a szőlőre, mert ugye addig nem volt olyan érdekes, de amikor a szőlő elkezdett teremni, akkor megjelentek azok, akik hát ebből részesedni akartak, a munkából nem, de a termésből igen. Ott is vigyáztak a szőlőre, ezért építik az őrtornyot, ahonnan körbe ki lehet látni, illetve sajtót vágnak. Ez a sajtó, ez a préseléshez kapcsolódik, valószínűleg két egymás fölött levő teknő medence a szőlőben vagy a hegyben, és az egyikbe tapossák, a másikba pedig belefolyik a must, és aztán utána hasznosítják. Előfordult tehát, hogy valaki telepített vagy vásárolt egy ilyen szőlőt, kiadta azoknak, akik bérelték bérlőknek, és mivel nem is ott lakott, elutazott, és csak akart részesedni abból, ami járt neki a termésből. Nyilván maga a történetnek a többi része már kevésbé életszerű, hogy küldi a szolgáját, még küldi a szolgáját. Tehát pont itt látszik, hogy Jézus nem egy történetet mesél el, hanem egy példázatot mond el. Mert ki az a gazda, aki elküldi a szolgáit, azt jól agyonverik, megölik, meg kidobják, és aztán utána nem azonnal lépne fel a saját jogainak és a saját birtokának az érdekében. De látszik, hogy itt már elkezd a történet a példázat irányába elmenni, és arról beszél, hogy milyen is Isten, hogy milyen türelmes is. Látjuk, értjük talán, ha nem, akkor mondom gyorsan, hogy ez a szőlő, ez maga Izrael népe, Istennek a népe, amelyet Isten jól elkészített, körülvette azokkal a dolgokkal, amiket kellett, akár kőből, akár valamiféle szúrós dolgokból álló kerítéssel, őrtorony is van, ott van Istennek az útmutatása, ott van Istennek a törvénye, ott vannak Istennek a szabályai, mindaz, ami szerint az életet élnie kell Izrael népének. Ahogyan ezt tennie kell, egyértelmű útmutatás. Nem arról van szó, hogy Isten valamiféle lehetőségeket hagy arra, hogy az ember félreértse az ő szavát. A törvény egyértelműen elmondja, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten terve, célja, mit szeretne Isten elérni. Nagyon jól meg van csinálva ez a szőlőskert, úgy, ahogy annak lennie kell, hogy működőképes legyen. És ahogyan Ézsaiás mondja, kell, hogy legyen eredménye. De ez a történet abban viszi előre egy kicsit ezt, hogy ezt az eredményt maga az Isten kéri el, a gyümölcsöt Izrael életéből. Úgy tetted? Jól tetted? Engem illet meg ez a gyümölcs. Neked kell tenni, de engem illet meg ez a gyümölcs. De még egy picit majd vissza fogunk térni, hogy Isten az, aki a kezdeményező, és ő az, aki a középpontban van, illetve Krisztus, aki az egész Biblia üzenetének a középpontjában van. Látszik Istennek ez a türelmes szeretete. Azt mondják egyes magyarázók, hogy ez a háromszoros rész jelenti azokat a prófétákat először, akik a fogság előtt, a babiloni fogság előtt voltak, jelenti a prófétákat második körben, akik a babiloni fogság után voltak, és természetesen, talán mindenki számára egyértelmű, hogy a gazda fia, a tulajdonos fia az maga Jézus, aki eljön, és aki még később ott van. Ez a gazda nagyon türelmes. Noha minden nyilvánvaló, és minden teljesen magától értetődő, tehát nem lehet félreérteni, az ő elvárásai, az, hogy ő a tulajdonos, hogy neki tartoznak Izrael fiai elszámolással, ez mind magától értetődő. Ennek ellenére mégis ennek a szőlőnek a bérlői úgy gondolják, hogy szembeszállnak vele. Úgy gondolják, hogy nem fognak engedelmeskedni. Úgy gondolják, hogy majd ők fogják eldönteni, hogy mi fog történni. Nem az Isten, ők fogják eldönteni. Ők fogják eldönteni, hogy megtartják maguknak azt, ami a termés, és nem adják oda. Amikor idáig eljutunk, Jézus megkérdezi az ott levőktől, amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Azt mondja neki, a rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket. Ez egy jogi formula a görögben, egy kifejezés arra nézve, hogy a rosszat rosszal torolják meg és büntetik meg. Nagyon érdekes egyébként, amit Jézus magáról mond, és elsőre talán túl is futunk rajta, amikor azt mondja, hogy megragadják, kidobják a szőlőn kívülre és megölik. A táboron kívül szenved, nem a táboron belül. Kidobják a szőlőn kívülre, talán arra utal Jézus, odaadják a rómaiaknak, átadják az idegeneknek. Az, aki hozzájuk tartozik, az a Krisztus, aki azért jött el, hogy ennek a népnek a messiása legyen, azt megöletik az idegenekkel. Azokkal, akik Izrael megszállói, a pogányokkal, valahogy őket jelképezik itt a rómaiak, kiviszik a táboron kívülre. Még a közösséget sem vállalják vele. Megtagadják az Istennek a tervét. Mi fog történni akkor? Meg lehet ezt úszni? Hát úgy tűnik, hogy sok mindent meg lehet úszni ezen a világon. Úgy tűnik, hogyha elég ügyesek vagyunk, ha jó ügyvédünk van, hogyha jó szakértőket tudunk megfizetni, akkor sok mindent meg lehet úszni. Ugye erről szólnak a történetek, ki tudja, mi van a háttérben sokszor, sok mindent meg lehet úszni. De vajon meg lehet-e úszni az Istennek az ítéletét? Meg lehet-e úszni azt, hogy egyszer megálljunk az ő ítélőszéke előtt? Meg lehet-e úszni azt, hogy minden nyilvánvalóvá ne legyen? Meg lehet-e úszni azt, hogy ne éljük át azt, amikor az írott könyvet előveszik, ahogy a 363. Zsoltár dicséret mondja? Meg lehet-e úszni? Nem lehet megúszni. Egyszer mindenről számot kell adni. És ez a mindenről számot adás, ez nem egy fenyegetés, ez egyszerű tény. Nem arról szól a dolog, hogy Isten azzal fenyeget bennünket, hogy ez el fog következni. Azt gondolom, hogy a legtöbb ember, bár nem szívesen fogadja el, de a lelke mélyén tudja, és fél attól, hogy egyszer lesz számonkérés. Hogy egyszer minden gonoszság, minden bűn, ami ott van a szívünkben, az Isten előtt, az nyilvánvaló lesz, most is nyilvánvaló, de számot kell róla adnunk. És sokszor azok, akik így élnek, azok, akik nem tudják a bűneiket letenni, akik nem tudják elfogadni Istentől ezt a megbocsátást, mert ez a megoldása, hogy Isten megbocsát nekünk, azok bizony sokszor szenvednek és nem tudnak úgy élni, úgy meghalni, hogy békességük legyen. Mondtam már egy történetet, de ide kívánkozik, hadd mondjam el, én is úgy hallottam, hogy egy Putnok nevű városnak volt egy jótevője. Ez egy tehetős ember volt, egy olyan ember, aki sok mindent tett a városért. Talán a villamosításban, közmunkákban nagyon hálásak voltak érte, és egy szobrot emeltek az emlékére, amikor meghalt. Mert egy jótevője volt a városnak, és gondoskodott az ott levőkről. Aztán 1945 után jött az új rendszer, és az akkori pártitkár úgy döntött, hogy ezt a szobrot el kell távolítani. Ugye az az elnyomó osztálynak a képviselője volt ez a valaki, és lerombolták a szobrot. És amikor ez az ember utána az élete végén a kórházban haldoklott, napokig kiabálta és könyörgött ennek az embernek a nevét, hogy engedd el a kezemet, és nem tudott meghalni. Valahol így járhatunk, hogyha, ha nem is pontosan így, de így járhatunk, hogyha nem találkozunk Krisztussal, és nem találjuk meg a bűnbocsánatot. Igen, egy ilyen helyzetben vannak ezek az emberek, egy ilyen helyzetbe kerülnek, hogy nem lehet elkerülni az Isten előtti megállást. Persze, ez nagyon veszélyesen, nagyon fenyegetően hangzik, és ha valaki úgy érezte, hogy fenyegetek, akkor szeretném elmondani, hogy nem, én nem erről akarok beszélni, de nem tudunk úgy is tekinteni az életünkre, hogy úgy teszünk, mintha ez nem lenne, mintha ez nem lenne valóság, mintha ez nem lenne olyan, ami magától értetődik, mintha ez nem lenne olyan, mint amire sor fog kerülni. Természetesen mi tudjuk, hogy ennek van egy másik megoldása is. Érdekes, talán egy picit, vagy talán nem, de egy kis kitérőre érdemes, hogy ez a szemlélet, ami benne van, egyszerre azt mondja el, hogy bizony a bérlők is tartoznak felelősséggel. Nem ez a fő irányvonala, de bizonyos tekintetben azért az is benne van, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége. A bérlők is felelősséggel tartoznak, nekik is van dolguk, nekik is van kötelességük, és ezt végre is kell hajtaniuk. Kicsit úgy változott a magyar közgondolkodás az előző jóval korábbi évtizedek alapján, hogy volt egy ilyen fajta megkülönböztetés, hogy vannak, akik jók, azok, akik mondjuk a befektetők, azok rosszak, tehát a tőkések, ugye itt tanultuk, azok rosszak, és a munkás osztály meg jó. Itt azért azt gondolom, hogy egy kicsit utal arra a dologra, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége. Mindenkinek megvan a maga helyzete. Amiben vagyunk, abban kell az Isten akaratának, az Isten céljainak megfelelnünk. Ott, amit teszünk. Nem önmagában a helyzetünk jó vagy rossz, tesz jóvá vagy rosszá, hogy gazdagok vagyunk, vagy szegények, hogy vezetők, vagy beosztottak, hogy irányítók, vagy irányítottak, hanem azt, hogy az Isten kezében hogyan viselkedünk, hogy tudunk-e ráfigyelni, és hogy komolyan vesszük-e azt, amit ránk bízott, hogy abban hogyan járunk el. De menjünk tovább a fő irányába ennek az igének, mert hogy amikor ezt elmondják, Jézus egy másik történetre vált. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Nem hallottátok? Dehogy nem hallották. Ismerős a történet. Miről szól? Amikor újjáépítették a jeruzsálemi templomot, hatalmas kövekből állt ez a templom, és keresték, hogy mit hová lehet tenni. Kicsit legúzás nagyban, így lehetne mondani, de nyilván voltak olyan kövek, amik már bele süllyedtek a földbe, rárakódott valami, és hát valahol elhelyezték őket a hatalmas építményben. És volt egy kő, amit sehová nem tudtak tenni a történet szerint, kerülgették, tapostak rajta, de sehová nem volt jó, egyszerűen nem illett bele. Ez a kő, amit az építők megvetettek. Aztán a végén kiderült, hogy ez lett a sarokkő. A sarokkő a legfontosabb építménye, ez tartja össze az építményt. Ez az, ami által biztonságosak lesznek a falak. Előbb megvetették, az lett a sarokkő. Előbb nem vették észre, és az lett az, amire a legnagyobb szükség van, ami a legfontosabb az épületben. Mit mond ezzel Jézus? Természetesen értjük. Azt mondja, hogy őt vetették meg, és ő lesz a legfontosabb. Mert hogy az ember építi az életét, sokfajta követ használ erre, de vajon a legfontosabb kő, ami megtartja ezt az épületet, az ott van-e, ott van-e a helyén, ahol lennie kell. Mert nem csak arról van szó, hogy ennek a kőnek valahol helye van, hanem hogy a legfontosabb helyen kell, hogy legyen. Mert csak így tudja megtartani az épületet. A legfontosabb helyen kell, hogy legyen, hogy megálljon a templom, hogy megálljon a mi testünk, ami a Szentlélek temploma, hogyha megálljon a mi életünk, ami az Istentől van elhívva, hogy mi Isten gyermekei legyünk. Izraelnek mondja a legelőször ezt Jézus, és egy kicsit így hátra is dőlhetünk, úgy gondolhatjuk, hogy hát igen, ez történt, így jártak. Hiszen Izrael népe megvetette Krisztust, hiszen a vezetők, akik itt vannak, ugye azt olvassuk, hogy a hallották a példázatot, megértették, hogy róluk beszél, el akarták fogni, de akkor még nem merték. Kicsit hátra is dőlhetünk, hát így történt. Jézust megvetették, elfordultak tőle, és ez a következmény, hiszen ő megkerülhetetlen. De egy picit azért ne legyünk ilyen kényelmesek. Azt gondolom, hogy rólunk is szól ez a példázat. Rólunk is szól ez a történet, ennek a része is. Vajon mi mindig úgy kezeltük és kezeljük a Krisztust, ahogyan azt kell? Valóban a mi életünknek a döntéseiben, az építésében ott van ő a sarokkő, ő tartja egybe, ő az, aki által áll az életünk? Vagy úgy van, hogy azt gondoljuk, hogy ez is egy kő, ez is egy lehetőség, a sok dolgok közül valahogy legyen valami kapcsolatunk Istennel is. Vajon úgy vagyunk-e, mint nagyon sokan ebben a mai világban, hogy szeretnénk azt kivenni belőle, ami nekünk jó. És hogyha van valami, ami jó a Bibliából, ha van valami jó az Isten tanításából, hát azt ebből vesszük ki. A többit meg másból. Az a közvélekedés, hogy vannak mindenféle vallások, és ezek mindegyike végső soron ugyanolyan jó, és egymás mellé helyezhető. Ki ebben hisz, ki abban hisz, itt most nem a kereszténység különböző irányzatairól beszélek, ki ebben hisz, ki abban hisz, de végül is mindegy, hogy kiben hiszünk, ahogy szokás mondani, csak egy Isten van. A mondás igaz, a vége, de a többi nem. Igaz, hogy csak egy Isten van, de ez az Isten az örökkévaló. Ez az Isten a Bibliának az Istene. Ez az Isten, aki Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Nincsen másik Isten. És hogyha mi nem ebben az Istenben hiszünk, ha nem őt követjük, akkor igazából nincs is jelentősége abban, hogy miben hiszünk. Megcsalhatjuk önmagunkat, elhitethetjük magunkkal, hogy az elég bármire is. Nem tudom, mire elég, valamire biztos elég, mankónak valaminek, de az üdvösséghez nem. Mert az üdvösséghez a Krisztusban való hitre van szükségünk. És ezt nem lehet megkerülni. De vajon hol van az életünkben Krisztus? Milyen helyet foglal el? Rá épült fel az életünk? Vajon hányszor tapostunk rajta, és tettünk úgy, mintha nem létezne? Tettünk úgy, mintha nem is lenne szükség az életünknek az építésére? És hányszor teszünk ma is úgy, amikor már ismerjük őt, mintha nem is ott kellene lennie, ahol van? Mintha mi magunk lennénk azok, akik döntéseket hozhatunk, magunk lennénk azok, akik a magunk javát el fogjuk dönteni, akik el fogjuk dönteni, hogy nekünk mi a jó, és nem érdekel bennünket az, hogy mit akar az Isten. Mert néha úgy is van, hogy nem úgy tűnik, hogy nekünk mi a jó, hanem úgy tűnik, hogy amit Isten akar, az nem biztos, hogy azonnal úgy érezzük, hogy ez nekünk jó, pedig ő arra tanít bennünket, hogy az ő híveinek minden a javát kell, hogy szolgálja végső soron. Szóval, hogy állunk a Krisztussal? Úgy, mint a akkori zsidók, akik megvetették, félredobták, úgy gondolták, hogy tudják ők, hogy mit kell hinni, tudják ők, hogy hogyan kell gondolkodni. Nincsen erre szükség Krisztusra, nem tőle kell megtanulni. Majd ők kitalálják. Majd ők a maguk törvénymagyarázatával eljutnak odáig. Kicsit ilyen sokszor a mi hitünk is, hogy mi tudjuk, mi összerakjuk magunknak. Nem kell ahhoz Krisztus, hogy mi megítéljük, hogy milyen az Isten. Azért az Isten többnyire a mi oldalunkon áll, úgy gondoljuk, mármint, hogy a mi igazságunkon áll. Úgy gondoljuk, hogy ő biztos abban olyat akar mondani, ami nekünk kényelmes, ami nekünk, ami nekünk is tetszik abban a pillanatban, de nem így van. Nem ez a legfontosabb kérdés. A legfontosabb kérdés az, hogy hol van az életünkben Krisztus? Sarokkő? Erre épül fel az életünk? Vagy nem vettük őt komolyan? És innentől látszik, hogy nem csak a akkori zsidóság az, akinek nagy kihívás ez a kérdés, hanem mindenkinek. Azt mondja Jézus később, hogy aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Megkerülhetetlen ez a kérdés. Nem arról van szó, hogy sok kő van, aztán válogathatunk belőle, arról van szó, hogy ez a kő ott van-e a helyén. Nem arról van szó, hogy sokféle elképzelés van a világot illetően és a Istennek tetsző életet illetően, hanem arról van szó, hogy nekünk ezt kell követnünk. Nekünk ehhez kell ragaszkodnunk azzal a meggyőződéssel, hogy Isten igazsága szerint ez a helyes, és így kell tennünk. Nem lehet kikerülni, nem lehet másról beszélni, nem lehet másfelé fordulni. Sokszor ez konfliktust jelent, ami itt le is van írva, összezúzza, összemorzsolja. Konfliktust jelent azzal a világgal, amely körülöttünk van, amely másképp gondolkodik, amely Krisztust nem tartja az élete központjának. De nekünk tisztába kell azzal lenni, hogy nem az az igazi kérdés, hogy mit hisznek többen, nem az az igazi kérdés, hogy mit követnek többen, nem az az igazi kérdés, hogy mi a divat, mi az, ami ma elvárható, hanem az az igazi kérdés, hogy azt tesszük-e, amire Krisztus tanít bennünket és vezet bennünket. Minket erre hívott el, ezt bízta ránk. Kedves testvérek, amikor Jézus tanított, egy csomóan elutasították, mást gondoltak, itt is egészen más elképzelései vannak Izrael vezetőinek, mint Jézusnak. Sőt, annyira mások, hogy el is akarják pusztítani, el is pusztítják az ő gondolataik szerint. És ugyanez megismétlődik mindig újra és újra, megismétlődik a tanítványokkal, megismétlődik a mai világunkban is. Krisztus mellett állva, az ő népe tagjaiként hozzá kell ragaszkodnunk. Azt mondja Jézus, hogy az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És itt rögtön arra mutat rá, hogy ennek a középpontjában nem is mi vagyunk, hogy itt arról van szó, hogy Isten cselekszik, hogy maga Jézus Krisztus az, aki az életünknek is a középpontja kell, hogy legyen. Maga Jézus Krisztus az, akit követnünk kell, és aki a legfontosabb a mi számunkra. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Nem arról van szó, hogy mi tettünk valamit, arról van szó, hogy Isten kezdeményezett. Ő kezdeményezett ezzel a türelmes szeretettel, ahogyan le van írva ez a szőlő birtokos is. Ezzel a türelmes szeretettel kezdeményezett, és mi voltunk azok, akik szembe mentünk vele, és újra szembe mentünk vele, és szembe mentünk Krisztussal, de mégis nem csak az lehet a történetnek a vége, mint ebben van, ahol ugye megkapják a jogos ítéletüket, hanem lehet a történetnek az is a vége, hogy Krisztus értünk meghal, bűnösökért, és nekünk örök életünk van. Két vége lehet a történetnek, örök életet nyerni, vagy összezúzódni azon a kövön. Nincsen másik út, kedves testvérek. Melyik utat járjuk? Isten kegyelmének az útját, vagy a lázadásnak az útját? A hozzávaló hűségnek az útját, ami tele van botlásokkal, hibákkal, bűnökkel, de mindig ott van az Isten bűnbocsátó kegyelmének a valósága, amire emlékeztet bennünket az úrvacsora is, amiről most hallottunk a Heidelbergi KT-ban is, újra és újra, oda járulhatunk a kegyelem asztalához, vagy szembeszállunk a Krisztussal. Ez a két út van előttünk, és arra buzdít bennünket ez az ige, hogy van kegyelem. Arra buzdít bennünket ez az ige, hogy Isten elkészítette nekünk azt, hogy az övéi legyünk. Hogy elhív a vele való élésre, elhív a vele való közösségre. Mert hogy itt egy közösségváltás történik majd, a közösségváltás, hogy Istennek az a népe, amely elutasítja Krisztust, az háttérbe kerül. És Istennek az a népe, amely elfogadja a Krisztust, aki az ő nevéről neveztetik keresztjénnek, az az ő népe most. Mi vagyunk azok. Mi vagyunk azok? Mi vagyunk azok, akik őt követjük? Mi vagyunk azok, akik neki akarunk élni? Mi vagyunk azok, akit őt hirdetjük? Akik belőle az ő szent lelke által nyerünk erőt? Mi vagyunk azok? Mi vagyunk azok, akik Isten népe vagyunk, akiket ő kiválasztott és elhívott. Nem a származástól fogva, mint a zsidókat, hanem az ő terve, döntése, kegyelme és irgalma szerint. Kedves testvérek! Ha engem az Úr irgalma kiválasztott az üdvösségre, vajon kell-e hozzá ragaszkodnom? Vajon kell-e neki engedelmeskednem? Vajon kell-e követnem őt ebben az úton? Kell-e az ő akaratát keresnem? Kell-e megújulnom ebben a keresésben? Azt gondolom, hogy ezek költői kérdések. Vajon, hogyha Isten gyermekei vagyunk, nem kell-e Isten gyermekeivé lenni a mindennapokban? És ennek az egyik útja azt, hogy közösségben vagyunk vele, az ő népével közösségben vagyunk, ennek az útja, hogy hozzá tartozunk és őt követjük ebben a világban is. Csodálatos üzenet, hogy van népe Istennek ma is. Csodálatos üzenet, hogy ennek a népnek van vezetője, Krisztus. Csodálatos üzenet, hogy ez a nép nem olyan nép, amely mindenki össze-vissza megy, hanem Krisztus által vezetett, őt követjük. Az ő általa lerakott fundamentum szerint épül fel a mi egyházunk. Hisszük, hogy a reformáció óta így van. Isten igéjén épül fel az egyház. Isten szent fia a vezetője, és nekünk őt kell követnünk. Hozzá kell ragaszkodnunk, és az ő akaratát kell cselekednünk. Itt nyilván a mi egyházunk is, ha a református egyházra gondolunk, egy földi egyház, tele bűnös emberekkel. Én így látom, de tele nem csak bűnös emberekkel, hanem kegyelmet nyert emberekkel. Hibákkal is, olyan dolgokkal is, amik bizonyára nem a Krisztusnak a dicsőségét szolgálják, de mindez emlékeztet bennünket arra, hogy nem a magunk teljesítménye által vagyunk az övéi, hanem az ő kegyelméből. Hogy irgalmas szeretetet tart meg bennünket napról napra, és őriz meg. És ez olyan csodálatos dolog, hogy hozzá tartozunk, és hozzá tartozhatunk az ő népéhez, ahhoz a kihívott néphez, akiket elhívott, hogy neki éljenek, őt dicsőítsék, és az ő akaratát hirdessék ebben a világban. Ez az az út, ami igazából az üzenete ennek az igének. Lehet szembefordulni vele, de milyen nagy kegyelem, hogy lehet engedelmeskedni neki. Lehet beállni az ő seregébe, lehet vele haladni, lehet vele örvendezni, lehet neki élni, lehet tőle elfogadni az erőt, a kegyelmet, a szent lelkének, a megtartó erejét. És hív bennünket az Úristen, hogy így legyünk az ő szőlője, így dolgozzunk az ő szőlőjében, így dicsőítsük őt, és így adjunk hálát érte. A szőlő, és hadd legyen ez a ige hirdetésnek a vége most, a szőlő az egy olyan dolog, ami egy jó dolog. És a szület az egy öröm. A szület az mindig egy örömünnep, hiszen megvan a termés, hiszen lesz belőle bor, a bor egy fontos része volt a régebbi társadalmaknak és koroknak. Nem véletlen, hogy kenyér és bor az úrvacsorai jegyek, amik emlékeztetnek bennünket. A szület egy örömünnep, Isten szeretetének az ünnepe. És amikor az Ószövetség arról beszél, hogy baj lesz, akkor arról beszél, hogy nem lesz szület és nem lesz öröm. De amikor megfordítjuk ezt a történetet, és nem azokra figyelünk, akik így tettek, hanem azokra, akiknek odaadja majd a szőlőt, mert ugye arról van szó, hogy másnak adja oda a szőlőt, akik majd úgy tesznek, ahogyan kell, akkor látjuk, hogy Isten örömöt készít az ő népének. Hiszen ez egy öröm, és annak a kifejezése, sőt a békességnek a kifejezése, ezt az örömöt adja nekünk, az övéinek, az Isten ezt készítette el, és hív bennünket, hogy ezt kövessük, a tőle nyertet. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, énekeljük a 459. dicséretet. A 459. dicséret szól az Úr házáról, ami nem csak a földi templomra vonatkozik. Örök kőszára állva a lelkem megpihen. 459. harmadik vers. Egy perces, csendes imádságban vigyük az Úr elé a mi hálaadásunkat, kéréseinket imádságban. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmedből részesülünk. Köszönjük, hogy ilyen türelmes Isten vagy, aki nem szűnsz meg bennünket hívogatni, nem szűnsz meg bennünket megszólítani, hogy mi letegyük eléd a mi vétkeinket, és tőled elfogadjuk a te bocsánatodat. Köszönjük neked, hogy a te igéd által szólsz hozzánk. Megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy ez a megszólítás nem az ítélet, hanem a kegyelem szava. Urunk, légy segítségül, hogyha van valami az életünkben, ami ezt a kegyelmet eltakarja, amely nem engedi láttatni, hogy milyen irgalmas Isten vagy, és hogy bűnbocsátó szereteteddel akarsz bennünket megtartani, akkor vedd azt el. Ne higgyük azt, hogy elvesztünk a bűneinkben, és hogy menthetetlenek vagyunk. Adj nekünk igazi látást, meglátni ezt a kegyelmet, amit Krisztusban mindannyiunk számára elkészítettél. Urunk, hálát adunk neked, hogy arra is rávilágítasz, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy botladozók vagyunk, hogy olyanok sokszor, akik nem a te dicsőségedre élnek. Köszönjük, mindig emlékeztetsz bennünket, hogy valójában mi a te kegyelmedből, szeretetedből és bűnbocsánatodból élünk napról napra. Köszönjük, hogy mindez Krisztusra irányíthatja a figyelmünket. Megláthatjuk, hogy ő az, aki megbocsátott nekünk, és csak az ő kegyelme, csak az ő áldozata árán lehetünk igazán a tieid, és nyerhettünk üdvösséget. Urunk, köszönjük ezt neked. Köszönjük az üdvösséget, amit elkészítettél. Köszönjük a te fiadnak, atyánk ártatlan halálát, amely megmentette a mi életünket az örök életre. Köszönjük, hogy ez már most olyan erőt jelentett számunkra, amely megtart bennünket a te utadon, amely visszavezet a te ösvényedre. Köszönjük, hogy így élhetünk időről időre. Urunk, hálát adunk neked az Isten tiszteleti közösségért. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a te házadban. De köszönjük, hogy az internet segítségével és a Szentlélek által együtt lehetünk sokakkal. Kérünk, adj erőt, adj bátorságot, hogy ezt a közösséget tudjuk értékelni, tudjunk neki örülni, és lássuk meg ennek a nagyszerűségét. Hiszen ez nem csak egy emberi közösség, hanem a te szent lelked által formált közösség. Hisszük, hogy így van, és kérünk, hogy így legyen. Imádkozunk, hogy ebbe a közösségbe minél többen tartozhassanak bele. De imádkozunk legelőbb, hogy mi mindig részesei lehessünk ennek. Hogy ne távolodjunk el, se testben, se lélekben ettől a lehetőségtől. Urunk, köszönjük, hogy mások egymás hite által is épülhetünk. Köszönjük, hogy a mi imádságunk, egyszerű jelenlétünk és dicsőítésünk egymás számára is erőt adhat. Köszönöm a testvéreket, akik most ezen a vasárnapon is itt vannak, akik az én hitemet is erősítik. Köszönöm, hogy mások hitéért, mások üdvösségéért is itt lehetek. Krisztusért, Krisztus kegyelméből. Urunk, eléd hozzuk azokat az embereket, akik nehéz helyzetben vannak. Különösen is imádkozunk betegeinkért, akik gyógyulásra várnak, vagy enyhülésre. Imádkozunk azokért, akik szomorúak, azokért, akik kétségbe esettek. A te kegyelmed erejével őrizd meg őket, és légy segítségül. Imádkozunk azokért, akik a hitben tétovák, akik nem tudnak dönteni, nem mernek melletted állni, nem tudják, mi történjen. Urunk, roncsd le a mi szívünknek az ellenállását akkor, amikor nem merünk egészen a tiéd lenni. Imádkozunk a mi gyülekezetünkért, a békességért, imádkozunk az eljövendő időkért is. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk nem csak a mi gyülekezetünket, hanem magyar református gyülekezeteinket, a keresztény egyházaknak a közösségeit. Imádkozunk a mi magyar országunkért és nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, te adj bölcsességet országunk, nemzetünk minden rendű, rangú vezetőjének. Őrizd meg nem csak az egyházainkat, hanem gyülekezeteinket. Urunk Istenünk, eléd hozzuk azt a soron következő választást, ami a református egyházunkban lesz most ebben az évben, a következő 6 évre tisztviselőket, tisztségviselőket választunk. Adj bölcsességet azoknak, akik választanak, adj bölcsességet azoknak, akik vállalják ezeket a jelöléseket. Kérünk, hogy minden a te akaratod szerint egyházunk nép és egyházunk közösségének a javára legyen. Őrizd meg bennünket, tartsál meg, Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Annyi minden van még, amit együtt is Isten elé hozhatnánk imádságban, foglaljuk most össze mindezt abban az imádságban, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő vasárnap 10 órától tartunk istentiszteletet itt a templomban, amelyet, ahogy most is, élőben közvetítjük. Imádkozzunk az istentiszteleten résztvevőkért, önmagunkért és másokért, azokért, akik így vannak itt velünk, és azokért, akik most vagy később fogják megnézni ezt az alkalmat, és ebbe a közösségbe ilyen módon is bekapcsolódni. Isten tiszteletünk végén, az áldás és a himnusz előtt énekeljük a 392. számú dicséretünket. A 392-es számú dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. A szent igére épült fel lelki temploma. És ahogyan az egyháznak, úgy nekünk is Jézus kell, hogy legyen a fundamentumunk, és erre épüljön a mi életünk.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.